Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket pünkösd második napján. Isten tiszteletünket kezdjük el a 377. dicséret harmadik versének a éneklésével. A 377. énekünk így, a harmadik verse így kezdődik, szakaszd el hát. Dicséret első három versét énekeljük. A 463. dicséret első verse így kezdődik, Isten élő lelke, jöjj! Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád. Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy átélhetjük most is Pünkösd ünnepét, átélhetjük azt a csodát, hogy eljöttél a mennyből a földre, eljöttél a szívünkbe, mert már nem testben jöttél, nem körülöttünk vagy, hanem egész a szívünkig. És ezáltal állandóan tapasztalhatjuk jelenlétedet, mert te mindig kapcsolatba akarsz lenni a tieiddel. Te nem vagy távol tőlünk, még ha néha úgy érezzük is, de Pünkösd pontosan arra mutat rá, ha mi kinyitottuk előtted a szívünk ajtaját, akkor te bejössz oda, és velünk vagy, és velünk maradsz örökké. És annyira szükségünk van a te jelenlétedre, mert te tudod, Urunk, megérteni mindazt, ami bennünk van, ami ránk terhelődik, amit most szeretnénk neked elmondani. Gyakran átéljük, hogy nem értenek meg minket azok, akik körülöttünk vannak. Nem is érthetnek, hiszen mindenkinek a maga élete adja a gondot, a bajt, a terhet. De köszönjük, hogy te tudod, mi van bennünk, tudod, mit jelent nekünk embernek lenni, mit jelent elhordozni betegséget, mit jelent, Uram, a gondokat, bajokat cipelni, hiszen Jézusban itt voltál köztünk. Megtapasztaltad, mit jelent elutasítottnak lenni, mit jelent, amikor keresztre küldenek és megölnek. Azért tudod, hogy milyen, amikor mi is mélységeket járunk, lehajolsz hozzánk, felemelsz, magadhoz vonzol, és azt mondod, enyém vagy, szeretlek. És kérünk most ebben erősíts minket. Add, hogy fölragyogjon előttünk mindaz, amit Pünkösdben nekünk kínálsz. Hogy rád hangolódjunk, és engedjük, hogy te vezethess minket. És hogyha rád bízzuk magunkat, akkor már nem kell félni, mert te gondot viselsz rólunk, úgy, ahogy Dávid is mondta, vesd az Úrra a te terhedet, és ő gondot visel rólad. És Urunk, sokszor ezt megtapasztaltuk, kérünk most így, Szentlélek Úristen, jöjj közel hozzánk, töltsd be szívünket, lényünket, és tárd fel az ige üzenetét mindannyiunk számára. Gyógyíts, erősíts, bátoríts, vigasztalj. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint az írva található, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetében, a 36. verstől a fejezet végéig a 47. versig. Tehát Isten igéjét hallhatjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének a 36. versétől. Ez Péter apostol pünkösdi bizonságtételéből van, így szól Péter. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten Úrrá és Krisztussá tette őt, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, testvéreim, férfiak? Péter így válaszolt. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát, mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket, Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől, akik pedig hallgattak a szavára, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Minden nap álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban. És amikor házonként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Kedves testvéreim! Pünköst csodáját élték meg a tanítványok, és mindazok, akik ennek az eseménynek a külső hatására összegyülekeztek. Hiszen pünköst tulajdonképpen két mozzanatra vezethető vissza. Az első, amikor a tanítványok ott vannak Jeruzsálemben, hiszen Jézus mondta, hogy még ne menjenek el, annak ellenére ne menjenek haza Galileába, vissza a munkájukba, hogy ő a 40. napon felemeltetik, és visszatér az atyához. Ugye maradjatok, várjátok meg az atya ígéretét. És akkor a tanítványok maradnak és várnak. Hallgatnak Jézusra, a feltámadott Jézusra. És jó, hogy hallgatnak, és jó, amikor komolyan vesszük azt, amit mond nekünk Jézus, mert ha ez megtörténik, ha hallgatunk rá, akkor mindig az ő áldását tapasztalhatjuk meg. Valami fog bennünk történni. A tanítványok azt élik át, hogy Jézus ígérte, hogy eljön a Szentlélek, és erőt fognak kapni. Vagyis megtapasztalják, hogy képessé válnak arra, hogy ők, akik most bezárkóznak, félnek, kilépjenek a világba, és tudjanak odafordulni másokhoz, képesek legyenek vinni az evangéliumot, a jó hírt, a Jézusról szóló üzenetet. Maguktól erre képtelenek voltak. És erre kellett várniuk. És akkor tapasztalják meg a Szentlélek eljövetelét és munkáját, amikor imádkozva várnak. És ez fontos, hogy tudjunk imádkozva várni Isten munkájára. Várni arra, hogy amit ő megígér, azt meg is fogja tenni. Nem tudták, meddig kell várni, de türelemmel vártak, és egyszer csak azt veszik észre, hogy azon a helyen, ahol együtt vannak, valami nagy zúgás lesz, olyan, mintha szélvihar volna, és egyszer csak nem csak zúgás van, hanem valami olyan jelenség, amit lánghoz tudtak hasonlítani, lángnyelvekhez. És azt látják, hogy ezek a lángnyelvek leszállnak rájuk, és betöltik őket, és megváltoznak. Elmúlik a félelmük. Most már látnak reményt, célt, távlatot maguk előtt. Hiszen úgy gondolták, amikor meghalt Jézus, véget ért ez a szép 3 év. Jó volt tanítványoskodni, de befejeződött. Jézus meghalt, vége mindennek. Aztán átélik, hogy Jézus föltámadt, de ettől még nem bátorodtak meg. Maradtak ugyanolyan félősek, ugyanúgy bezárkóztak, de amikor eljön pünköst, akkor ez a zár, lehullik, kiszabadulnak a félelem bilincséből. És ez nagy dolog. A Szentlélek első munkája, hogy a félelem megkötözöttségét leoldja a tanítványokról. És különösen a mai korban mennyire látjuk, hogy a félelemnek milyen ereje van. Mennyi mindentől félnek az emberek. Bezárkóznak, nem tudnak mit csinálni. Van, aki fél attól, hogy egy helyiségben egyedül legyen. Van, aki fél tömegben. Annyi félelem van. Van, aki fél magától az élettől. Aztán próbálunk tenni ellene valamit. Szakemberekhez fordulunk, és az sem mindig segít. És mit látunk? Ezek a tanítványok a maguk félelme közepette várnak az Isten csodájára, ajándékára, és az megérkezik. És akkor megérkezik vége a félelemnek, mert a félelem helyét betölti maga az élő Isten. És erre van szükségünk. Erre van szükségünk, hogy engedjük be Istent a Szentlélek által a szívünkbe. És ha ő bejön, akkor a félelem kiszorul. Ugye János írja, az evangélista, az első levelében, hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet. De tudjuk, hogy itt a szeretet nem elsősorban azt jelenti, ahogy mi szeretjük egymást, hanem ő arra gondol, amit le is ír, ugye, hogy az Isten a szeretet. És hogyha maga ez a szeretet Isten ott van a szívünkben, akkor kiűzi onnan a félelmet. Akkor már nem kell félnünk. Szabad nem félni. Sem magunktól, sem egymástól, sem az élettől, sem a megélhetéstől, sem a haláltól, mert nagyobb az Úr. Ő van a szívemben. Tehát ez volt az első, amit átéltek, hogy az a békjó, ami addig megkötözte őket, lehújt róluk. És ezt először a tanítványok érik át. Tehát a Szentlélek először a tanítványok életébe lesz jelen. Nem mindenki Jeruzsálembe, sőt, hogyha figyeljük az igét, az az egészbe az érdekes, és olyan megragadó, hogy ezek a tanítványok még csak nem is a templomban vannak, amikor eljön a Szentlélek, hanem egy lakóházban. Valószínűleg János Márk édesanyjának a házában vannak. Ugye ez a János Márk lesz majd később Márk evangélista. Tehát valaki befogadja a tanítványokat, és abban a házban jelenik meg a Szentlélek. És testvérem, ez azt jelenti, hogy az Isten szent lelke nincs helyhez kötve, hanem attól függ, hogy nyitom-e a szívem, attól függ, hogy nyitom-e a lelkemnek az ablakát. Ha le vannak húzva a redőnyök, akkor sötét van. Még nappal is, a szobában, vagy régen ugye a paletták, hogy azok jó vastagok voltak, ha becsuktuk, még nappal is sötét volt a szobában, hiába sütött kint a nap. És ahhoz, hogy a nap beáradjon, arra volt szükség, hogy azt a palettát kinyissuk. És akkor betölti azt a helyiséget a fény. Hát pünkösdnél pont erre van szükség, hogy azokat a palettákat, amik a szívünket elzárták, a fénytől, a világosságtól, az Isten szeretetét, azt nyissuk ki. És akkor beárad a Szentlélek, beárad Isten jelenléte az életünkbe. És amikor Jeruzsálemben észreveszik, hogy itt rendkívüli dolgok mennek végbe, hiszen ugye szél rohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, tehát ennek volt hangjelzés. Észrevették, hogy itt valami történik. És akkor összefutottak ahhoz a házhoz az emberek. De nem azonnal szállt le rájuk a Szentlélek. Tehát először a tanítványokat betölti, de a többi érdeklődőt nem. Hanem mi történik? Péter, akiről lehull a félelem bilincse, föláll, és elkezd beszélni az emberekhez. No, ez a második fontos mozzanat, hogy előbb a tanítványok, aztán jön a többi ember. A tanítványok által. A Szentlélek fölhasználja Péter apostolt, hogy tegyen bizonyságot. Miről? Az Isten munkájáról. Elmondja az összesereglett embereknek, hogy mi történik itt. Először is rámutat, hogy Isten ígérete teljesedett be. Ugye, tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten Úrrá és Krisztussá tette őt, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Tehát elmondja, hogy emberek, nagy dolgok történtek. Isten valamikor megígérte, hogy kitölti az ő szent lelkét. És akkor bennetek megy majd végbe változás. Különféle nyelveken fogtok szólni, profétáltok, gyógyultok szívetekben, testetekben, nagy dolgok lesznek. És ez az idő most jött el. Hogyan? A názáreti Jézus által. Ugye Isten Jézust Úrrá és Krisztussá tette. Tehát Jézus nem csak egy egyszerű ács, meg tanító, hanem Istentől küldött Úr. Mit jelent az, hogy Úr? Ugye abban a világban azt jelenti, hogy Kyriosz. Egy országnak, egy birodalomnak, vagy az egész világnak az ura. És ugye erre a címre a császár tartott igényt. Ő mindennek az ura. Ő élet és halál ura. Így gondolta. És azt mondja Péter, emberek, elmondom nektek azt a jó hírt, hogy nem a földi vezetők, uralkodók, az élet és a halál urai. Akkor sem, ha akár az egész világot rettegésbe tartják, kézbe tartják, hanem Jézus ennek a világnak az ura. Jézus az élet és a halál ura. De tőle nem kell félni, mert azért jött el, hogy ezt az életet megnyissa a számunkra. Azért jött el, hogy Úr, vagyis gazda legyen az életünk fölött. Ugye az azt jelenti, hogy megtapasztalom, hogy tartozom valakihez. Az, hogy Jézus az Úr az életem fölött, azt jelenti, hozzá tartozom. Nem vagyok egyedül. Nem vagyok magamra hagyva. Akkor sem, ha ténylegesen, fizikailag egyedül kell élnem. De nem vagyok egyedül, mert velem van az Úr. És ez nagyon fontos üzenet, és nagyon komoly gondolat, és el kell a szívünkbe raktározni, hogy Isten azt üzeni, hogy én a te akarod, te urad akarok lenni, és ez azt jelenti, hogy veled vagyok. Hogy ott vagyok az életedben, hogy számíthatsz rám. Ha olvassuk például most Józsué könyvét az Ószövetségben, hányszor mondja Isten neki, hogy Józsué, veled vagyok. Veled vagyok. De amikor ott áll az a fiatalember, át kell vennie Izrael vezetését egy Mózes után. Egy Mózes után, akit az egész nép szentnek tartott, és szentként tisztelt, micsoda hatalmas személyiség, és akkor Józsué átéli fiatalon. Hát eddig csak másodhegedűs voltam, és ki kell lépni a nagy Mózes árnyékából, de hogyan? És azt mondja neki Isten, ne. Én veled vagyok. Ki tudsz lépni az árnyékból? Ne félj, én veled vagyok, és végig tudod vinni azt a dolgot, amire elhívtalak. Én képessé teszlek rá. És hányszor látjuk úgy magunkat, hogy tehetetlenek vagyunk. Hogy úgy gondoljuk, hogy én képtelen vagyok ebből a helyzetből talpra állni. Én nem bírok innen tovább menni. Összeroskadtam, belefáradtam, valahogy minden összezavarodik, nem akarnak megoldódni a dolgaim. És de jó, ha meghalljuk ilyenkor, veled vagyok. Ne félj, nem vagy egyedül, én veled vagyok, csak bízd rám magad, csak bízd bennem. És ha már Józsuénél tartunk, hát látjuk azt, hogy amikor tényleg Istenre bízta magát, akkor még a haditervet is Isten elkészítette. És amikor elkészítette az Úr a haditervet, akkor győztek. Amikor úgy gondolták, ugye Aj városánál, hogy ez csak egy jelentéktelen település, mi ez nekünk, akik már Jerikót bevettük, csak lesöpörjük, rutinból, és vereséget szenvedtek. Amikor nem Istenre bízzák magukat, hanem önmagukban bíznak, akkor jön a vereség, akkor jön a bukás. Mert kiderült, hogy nem olyan jók ők, mint ahogy gondolták. Van ott valami, ugye, amikor Ákán elveszi azt, ami az Istené. De azt rendezni kell, és amikor rendezik, Isten újra ott van. Újra elkészíti a haditervet. Sőt, milyen csodát élnek át, hogy még a nap is megáll Józsué imádságára. Igen, hogyha Istennel vagyok együtt, nagy dolgok történhetnek az életünkben. Amikor úgy látom, hogy már nem tudok tovább menni, akkor egyszer csak Isten segítségével megélem, hogy igenis tovább tudok menni. Vagy ott van Dávid. Azt mondja, hogy Isten segítségével a kőfalon is átugrok. A kőfalon is. És testvéreim, az a lényeges, ugye, hogy kőfalon átugorni, ezt lefordíthatjuk ugye az atlétika nyelvére, ott a magasugrás. És fölteszik a lét, és neki fut ugye a sportoló. És van, hogy elsőre bizony nem sikerül átvinni. De van három kísérlet. Ne add föl, fuss neki újra, és átviszed. Na ezt jelenti, hogy veled vagyok. Az első kísérletre leverted a lécet, az első kísérletre nem sikerült győzni, de veled vagyok, most menjünk együtt, és átugrod, és sikerülni fog, és talpra állsz, és tovább mész, és megerősödsz, de velem. Tehát Urrá és Krisztussá tette őt, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettek, és azt feszítettetek. És azt olvassuk, amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket. Ugye ott állnak, hallgatják Pétert, ahogy Jézusról beszél, az Isten munkájáról beszél, hogy nézzétek, mit tett értetek az Isten. Milyen jó dolgot elküldte a fiát, de ti megöltétek. És ez szíven találja őket. Átélik, hogy ez hozzájuk szól. Ez róluk szól. Olyan csodálatos, hogy amikor a lélek jelen van, a Szentlélek, akkor átéljük, hogy az igaz nekem szól. Rólam szól. És ezek nem sértődtek meg, pedig Péter azt mondja, hogy ti feszítettétek keresztre Jézust. Ennek a pünkösdi gyülekezetnek, ami ott volt Jeruzsálemben, a többsége húsvétkor nem is volt ott, meg nagy pénteken. Ugye, mert ha olvassuk a második fejezetet, látjuk, hogy rengeteg helyről jöttek össze, távolból, még Rómából is voltak most pünköskor. Hát ezek az emberek nem voltak ott húsvétkor is, mert elég volt egy évben egyszer megjelenni Jeruzsálembe. És akik messze laktak, nem Izraelben éltek, azok csak egyszer mentek el. Tehát a többség nem volt jelen. És nem sértődnek meg, amikor azt mondja Péter, hogy ti feszítettétek meg. Mert úgy élték meg Péter szavait, hogy Isten valami jót készített nekünk. Jézusban elküldte a fiát azért, hogy gyógyítsa, rendbe tegye az életünket, és mi meg ezt nem vettük komolyan. Egyszerűen nem vettük észre. Elutasítottuk, nem kellett. És ezt találta őket szíven. Hogy a legnagyobb jót Isten elküldte. És mi nem vettük komolyan. Nem ragadtuk meg. Nem éltünk vele. Nem azt mondtuk, nem kell nekünk. Tehát ezt jelentünk, a szíven találta őket, hogy hát Isten mindig jót készít. Ezt jól látni, testvéreim. A rossz, a gonosz, a mindaz, ami az életünkben fájdalmat okoz, az nem Istentől van. Ha olvassuk a Bibliát, nem Isten betegít meg. Nem ő akarja, hogy betegek legyünk, szenvedjünk. Honnan tudjuk? Mert elküldte Jézust. És ha olvassuk az evangéliumokat, azt látjuk, hogy az akkori korban gyógyíthatatlan, súlyos betegekhez ment oda, vagy azok keresték fel őt, és nem azt mondta neki, hogy hát én nem foglalkozom veletek. Hát Isten, betegek vagytok, Isten akarta, maradjatok így. Hanem mit mondott? Akarom, gyógyulj meg, azért jöttem, hogyha hittel érkezel hozzám, ha hiszed, hogy meg tudlak gyógyítani, ha hiszed, hogy az életedet rendbe tudom tenni, ha hiszed, hogy én megszabadítalak a bűntől, hogy legyőzöm, akkor meg tudlak gyógyítani. És én ezt akarom is. És ez fontos. És ezek az emberek ebben megrendülnek. Hogy Isten elküldte hozzánk azt, aki mindent meg tud oldani, és nekünk nem kellett. Elküldte hozzánk azt, aki által megmenekülhetünk. Üdvözülhetünk. Mit mond Péter? És ez a csodálatos, hogy már nagypéntek után vagyunk, amikor megölték Jézust. És mégis Péter mit mond, hogy megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét. Hogy még mindig esélyt, lehetőséget ad az Isten. Még mindig a mai napig segítségül hívhatjuk az Úr Jézus Krisztust. És általa menekülhetünk meg az örök életre. Általa kaphatunk új életet már ebben a világban, új szívet, ami már másképp él, másképp cselekszik, új indulatot, a Krisztus indulatát, mindent általa. Sőt, mit mond? Mondja, megismertetted velem, vagy megismerteted velem az élet útját. Hát azért küldte az Isten Jézust, hogy rá vezesse a lábunkat az igazi élet útjára. Mert mi magunktól nem találjuk meg, ahogy keresztelő János apja is megvallotta, ugye imádságban, hogy azért küldte el az ő fiát, hogy rá vezesse, segítse, egyengesse a mi lábainkat a békesség útjára. Mert magunktól nem találjuk meg, nem tudunk megbékülni se Istennel, se egymással. Nem találjuk meg az életünknek a jó útját. Merre menjünk, mit tegyünk, hol a helyünk. De azt mondja Péter, hát ide adta a fiút az Isten. Fordulj hozzá. Ha tanácstalan vagy, kérd tőle tanácsot. Kérd útmutatást. Azt mondja, hogy szemeimmel tanácsollak téged. Olvassuk a 25. Zsoltárban. Hát ő tanácsol, vezetni akar. Engedjük. Ne legyünk olyanok, mint a makrancos gyerek, ki azt mondja, hogy nekem nem kell utat mutatni, nekem nem kell a kezem fogni, tudom én, mit akarok. Tudom, hogy mi a jó. Nem, engedjük, hogy vezessem. És ezek az emberek ott vannak, rádöbbentek, hogy mi történt, és felelősek azért, hogy elutasították Isten ajándékát, és megkérdezik, mit tegyünk. Mit tegyünk? És Péter válaszol. Semmi különös nincs, csak forduljatok oda Istenhez. Forduljatok hozzá. Nyissátok ki előtte a szíveteket, ezt jelenti, hogy térjetek meg, hogy forduljatok vissza hozzá. Engedjétek, hogy megváltoztassa a gondolkodásotokat és az életviteleteket. Ugye megtérni azt jelenti, oda megyek Jézushoz, és megváltozik a gondolkodásom. Már másképp gondolkodom magamról, Istenről, az életről. Hogyan? Úgy, ahogy ő a Bibliában ezt lefekteti, ahogy elmondja. És meg fogom tapasztalni, hogy jó irányba halad most már az életem. Ugye a bűneitek bocsánatára, ugye keresztelkedjetek meg bűneiteknek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Visszafordulok az Istenhez, úgy, mint a tékozló fiú. Eljött az életében egy pont, hogy így nem mehet tovább, mert el fogok pusztulni, de van atyám, hazamegyen, és hogy megy haza? Hogy kimondja, atyám, vétkeztem ellened és az ég ellen. És amikor ezt kimondja, akkor megkapja a bűnei bocsánatát. Az atya a nyakába borul, csókolja, elengedi a vétkeit, és fiúvá fogadja. Ugye fölöltözteti őt, nem cselédsorba küldi, ami akart lenni az a fiú, hanem azt mondja, visszafogadlak fiamnak. A bűnbocsánat ezt jelenti. Isten gyermekévé fogad. És azt mondja, ekkor megkapjátok a Szentlélek ajándékát. A Szentlélek a bűnbánatot tartó, majd Istentől feloldozást nyerő szív ajándéka. Isten adja ajándékba. Ugye az ajándékot, azt el kell fogadni. Azért ajándék, mert nem kell érte fizetnünk. Csak elfogadni. Kinyújtom a kezem, hogy Isten adja az életembe a Szent Lelket, adja önmagát, mert a Szentlélek az azt jelenti, hogy Isten adja nekem önmagát. Mert ugye a Szentlélek a Szent Háromság Isten harmadik személye. És amikor a Szentlélekről beszélünk, ugyanúgy Istenről beszélünk. És amikor ő van az életemben, akkor Isten van jelen az életemben. És a Szentlélek tesz képessé arra, hogy úgy éljek, hogy az tetszen az Istennek. A Szentlélek adja tulajdonképpen az erőt, a mozdást, a dinamikát a hívő életnek, az egyháznak. Ha a Szentlélek által nincs az Isten jelen az életünkben, az olyan, mintha egy autóba soha nem tankolnánk benzint. Hiába van ott az autó, nem tud tenni egy lépést sem, mert nincs benne a benzin. Vagyis ez azt jelzi, hogy a hívő ember, az egyház önmagában ugyanolyan erőtlen és tehetetlen, mint bármelyik ember. Mi nem attól vagyunk több, hogy jobbak vagyunk, a mi többletünk, az Isten jelenléte az életünkben. Attól tudunk többet, mert ő jelen van. És ha ő jelen van, képessé tesz minket nagy dolgokra. Ugye azt olvassuk, hogy amikor itt 3000 ember meghallja az Isten üzenetét Péteren keresztül, akkor ezek összejönnek, hallgatják rendszeresen az apostolok tanítását, közösségben vannak egymással, részesülnek az úrvacsorában, és együtt imádkoznak. És közben olvassuk, hogy az apostolok által sok csoda és jel történt. Tehát ugye az apostolok átélik, hogy jelen van Isten az életükben, és itt nagy dolgok történnek. Egyrészt bennünk, másrészt általuk. Mert tegnap ugye arról beszéltünk, hogy a Szentlélek Isten fordulatot, változást hoz az életünkben, és ezt látjuk ennek a 3000-nek is az életében, hogy óriási változásokon mennek keresztül. Azt mondja, kitartóan részt vettek az apostoli tanításban. Tehát amikor betölti őket a Szentlélek, már nem akarnak hazamenni. Nem arról, ó, de jó, kaptunk valamit, letelt az ünnep, megyünk haza. Nem, ott maradtak. Ez a fantasztikus. Ott van néhány tanítvány, akiknek jó része halász volt, de a Szentlélek által beszélnek Jézusról, ez megragadja az embereket, és azt mondják, hogy még többet akarok, még többet akarok. Kitartóan részt vesznek. Sőt, ugye a 46. versben olvassuk, minden nap álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak. Ilyen éhség keletkezett a szívükben. Isten után, az ige után, minden nap hallani akarták, gyerünk, mert a tanítványok ott voltak Jézussal. Hallani akarom, hogy ki az a Jézus, mit tett az a Jézus. Ott van ez a tűz, ez a vágy a szívembe, hogy még jobban meg akarom őt ismerni. És olvasom az igét, minél többet belőle. És ott van, hogy jó együtt lenni azokkal a testvérekkel, akik szeretik Jézust. Ugye közösségben voltak. Mert mi a közösség? Ahol Jézus jelen van. Ugye ma rengeteg lehetőség van, ugye a társadalom sok minden biztosít arra, hogy az emberek együtt legyenek. De az igazi közösség az, amikor Krisztussal, Istennel lehetünk együtt. És ezek erre vágyakoztak. Minden nap együtt lenni a Krisztussal. Együtt lenni azokkal, akik szeretik Jézust. Mert összetartozunk, mert Krisztus összeköt minket. Tehát ez a csoda, amikor így megváltozunk, és már másképp állunk Istenhez, igéjéhez, másképp állunk a anyagi javakhoz, a másik emberhez. Hát milyen nagy csoda volt, hogy ezek az emberek észrevették, hogy nem állunk egy szinten. Vannak szegényebbek, én jobban élek, hát akkor segítem. Ezek rájöttek, hogy ja, nekem nem biztos, hogy azért adott az Isten többet, hogy többet költhessek a Kauflandba. Hanem lehet, hogy azért, hogy vegyem észre azt, aki még a kenyeret se tudja megvenni, és segítsen. Hogy testvérré tesz minket a Szentlélek. Hát ez fantasztikus. És Isten ugyanígy munkálkodik ma is bennünk, hogyha álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel keressük őt, és engedjük, hogy az Úr munkálkodjon bennünk. Azt olvassuk, hogy örömmel és tiszta szívvel voltak együtt. Örültek, hogy együtt lehetnek. Ezt is szabad végig gondolni. Örülök. Jaj, szól a harang, és tele van a szívem örömmel. Jöhetek, ott lehetek, hallhatom az igét. Vagy egyszerűen csak eszembe jut, ja, ma lesz alkalom, megyek. Mert az az öröm, ha táplálkozhatom az Isten igéjével. És azt látjuk, hogy a körülöttük lévő emberek, akik nem tartoztak hozzájuk, kedvelték őket. Örültek, hogy van valami más is jelen ebben a világban. Nem csak a rohanás, nem csak a pénzközpontúság, hanem azt mondja, hát itt az Isten népe. És ezek más sugároznak. Szeretetet, békességet, Isten jelenlétét, és jó velük lenni. Hát adja az Isten, hogy ezt tapasztalják körülöttünk is, hogy jó velük lenni. Mert valami más árad belőlük, mint amit megszokunk a munkahelyen, megszokunk a településünkön, vagy iskolában, vagy amerre megfordulunk. Mert ahol jelen van Krisztus, ott valami más ár. Hogy is mondja Pál, hogy Krisztus jó illata vagyunk. Hát adja az Úr, hogy ilyen jó illatok lehessünk, imádkozzunk. Urunk, köszönjük ezt az ünnepet. Olyan jó, hogy nem zárult le a történet sem nagypénteken, sem húsvétkor, sem a mennybe menetelkor, hanem jött pünköst. Mert ez azt jelzi, hogy nem hagytál minket magunkra. Visszajöttél hozzánk. És most már személyesen, most már az életünkbe. És Uram, valóban ezt szeretnénk megtapasztalni. Kinyitjuk szívünk ajtaját, ablakát, jöjj be, lélek, tölts fel bennünket tűzzel, tölts fel a te erőddel, lényeddel, hogy megtapasztaljuk, hogy tovább tudunk menni, hogy átéljük, hogy te erőt adsz a megfáradottnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszed. És Urunk, kérünk, ha bejössz az életünkbe, oldd le rólunk mindazt, ami megkötöz. Oldd le a félelmeinket, hogy most már tanítványként úgy tudjunk még a viharban is megnyilvánulni, hogy nem kell félnünk, mert te itt vagy a csónakunkban, és hozzá tudunk fordulni, hozzá mehetünk, és kérhetjük, hogy Úr Jézus, könyörülj rajtunk. Mert Uram, vannak viharok. Vannak nehéz helyzetek és időszakok. Te mindig azt mondod, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. És olyan jó tudni, hogy igen, te ott vagy a legnagyobb viharban is a tieiddel, hogy rád lehet számítani. És kérünk bennünk is végezd azt a csodát, amit első pünköstkor, hogy az a sok ember rádöbbent, hogy rád van szüksége. Rádöbbent, hogy az az ajándék kell neki, amit nagypénteken elutasított, hogy te kell, Úr Jézus, és a Szentlélek kell, mert általa lehetünk minőségileg másabb életű emberek. És ad, hogy mi is szeressünk együtt lenni az ige körül, hogy többre vágyakozzunk, mint amire eljutottunk. És köszönjük, Szentlélek Úristen, hogy te mindig előre vezetsz, mindig növeled a hitünket, feltárod az ige gazdagságát és mélységét, és megelégíted szomjazó szívünket. És kérünk, így légy velünk. Áld meg életünket, és könyörgünk azokért, akik még messze vannak, távol vannak tőled. Vondd őket magadhoz, Uram, és add, hogy az életünk jó illata is hozzád segítse, hogy valami megmozduljon bennük, hogy milyen jó is azoknak, akik Jézushoz tartoznak. Hát mi is szeretnénk olyan boldogok lenni, örömmel telítve lenni, olyan céltudatosnak lenni. És könyörgünk, Uram, a betegekért. Adj nekik gyógyulást, Uram, erőt, üzbizonyosságot. Azt a bizonyosságot is, hogy te győztél a bűn, a gonosz, a halál fölött. Könyörgünk a gyászoló testvérekért, Uram. Azt, hogy ők is rád nézzenek, és meglássák, hogy te vagy az élet forrása és fejedelme. Hogy te törlöd le a könnyeket, te adsz békességet, reménységet, üdvösséget. Könyörgünk egyházunkért, népünkért, s ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el helyünket. Hirdetem, hogy ezen a héten, kedden és csütörtökön a hétközi alkalmak nem lesznek megtartva, mert lelkész továbbképzőn leszek. Ha ne talán lelkészi szolgálatra lenne szükség, akkor a feleségemhez lehet jönni, és ő megmondja, hogy kiket lehet megkérni a helyettesítésre. Adakozás is történt, egy asszony testvérünk Isten dicsőségére 100 eurót adományozott, egy asszony testvérünk szintén Isten dicsőségére 20 eurót. Isten áldása legyen a jókedvű adakozókon. Befejezésül a már megkezdett 463. dicséret 4. versét énekeljük. Isten élő lelke, jöjj!
Name of the Lord.